Mai vendégünk dr. Béres Judit, személyközpontú irodalomterapeuta és tanácsadó, tanár és kutató. Eredeti végzettsége szerint magyar és olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár. Versmondóként, diákújságíróként és diákszínjátszóként előbb a pedagógus pályára készült, majd az irodalom alkalmazott megközelítésével kezdett foglalkozni. 2010-ben pszichológiából szerzett PhD fokozatot, 2013-ban pedig biblioterapeutaként végzett a régi PPKS képzésben, és azóta is a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja, 2021 óta pedig annak elnöke. 2013. augusztusában jelentősen megújította az akkreditált egyetemi 2 éves biblioterápia szaktartalmát, ami 2014. februárjában ezzel az új kurikulummal indult be a PTE-BTK. Judit jelenleg is több egyetemen tanít óraadóként irodalomterápiás tantárgyakat. Maga is író, több kötete is megjelent. 2008-ban jelent meg a Találkozás egy szellemmel, Kultusz kiadástörténet emlékezet című kötete, melyet 2017-ben követett az Azért olvasok, hogy éljek című kötet, majd 2022-ben az Élet a sorok között című könyv. Fogadjátok szeretettel!
Sziasztok! Ez itt a Spirocast, a spirodalom.art podcast adása.
Béres Judittal,
Giantival
és Nanda Gópával. Sziasztok! Hát véget ért 2023 nyara. Ezt a felvételt az utolsó kánikulai napok egyikén készítjük, úgyhogy véget ért a nyári szünet. Újabb adással jelentkezünk. Köszöntjük mai vendégünket, dr. Béres Juditot, és egyben nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Remélem, hogy sok érdekes dolgot tudok megosztani veletek az irodalomterápia kapcsán.
Ebben én biztos vagyok. Judit, az első kérdésünk az lenne hozzád, hogy légy szíves, hogy dióhéjban meséld el nekünk, hogy mi is ez a biblioterápia, ugye annyit azért gondolunk, hogy nem a biblia terápiás célú felhasználásáról van szó.
A biblioterápiában a biblió előtag az a könyvet jelenti. Tehát tulajdonképpen könyvekkel, szövegekkel végzett művészetterápiáról beszélünk, amiben egyébként a szöveg nyugodtan lehetne a biblia is. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem egy durva félreértelmezés, ha azzal hozzák összefüggésbe, de sokkal többféle szövegről van szó, amiből akár egy lehetne egy bibliai szöveg. Egyébként nagyon gyakran használják ezt a módszert lelkészek is, akik kiképződnek irodalomterapeutának, és ők bizony visznek bibliai részleteket, ami teljesen jól funkcionál ebben a módszerben is. Ugye ez egy művészetterápia, az irodalomterápia, aminek a 20. században alakul ki a, mondjuk így a modern története, ami azt jelenti, hogy már a 19. század negyedétől elkezdik használni orvosok az olvasást, mint terápiás eszközt, klinikai környezetben, az Amerikai Egyesült Államokból indult ez ki. Ott találták ki egyáltalán ennek az elméleti keretét is, ott kezdték el használni a fogalmat, hogy biblioterapia először. És aztán a 20. századon alakul ki ennek a szakirodalma, a modern nyelvezete, és egyáltalán az az elméleti, meg gyakorlati keret, amiben már terápiás olvasásról beszélnek. Amerikában egy picit előbb volt a szakmai megalapozása a poetry therapy-nek, amit ugye így neveztek, tehát nem biblioterapi, ugye amit magyarul biblioterapiának mondunk, hanem poetry therapy, amit először versekkel vittek, tehát valóban költészetterápia volt. Viszont az 1980-as évekre kialakult ennek a kettőnek az ötvözete, amit angolul úgy hívtak, hogy biblio-poetry therapy. Ennek a szakirodalma is kialakult, tehát 1986-tól például Heinz és Heinsberry egy nagyon jó könyvet írt erről, az volt az első átfogó szakirodalma ennek a területnek. Hát ezt magyarra irodalomterápiaként fordítanám, mert ugye magyarul nem tudjuk ezt kettészedni, és akkor ez az irodalomterápia fogalom már az, amivel ma dolgozunk, tehát ami egy nagyon összetett, mindenféle szöveggel dolgozó módszer, ami magába foglalja a szövegek élményszerű befogadását, megbeszélését, az értelmezés személyesítételét, ugye ezek a szövegek nagy részt szép irodalmi szövegek, de magába foglalja a terápiás írást is, sőt, magába foglal nagyon sok olyan szimbolikus tevékenységet, mint például a storytelling, a szimbólumok különféle művészetterápiás használata, tehát az, hogy mondjuk szimbólumokat, metaforákat keresünk, akár szövegalkotás során, akár mozgás során, akár bármiféle improvizáció során arra, hogy mi van velünk az életünkben. Tehát valójában a módszer arra alkalmas, hogy a résztvevők az életük problémáival, helyzeteivel tudjanak dolgozni. Tehát úgy működik, mint bármilyen más művészetterápia. Magyarországon az irodalomterápiának először a biblioterápia ága terjedt el, és így is hívták, hogy biblioterápia először. Nálunk az 1970-es évek közepén indította el Bartos Éva az első irodalomterápiás csoportokat, ugye akkor ő még ezt biblioterápiának hívta, mert a klasszikus befogadásra, szép irodalom befogadására, megbeszélésére épülő módszert csinálta, és aztán azóta nagyon sokat fejlődött ez, tehát ma az irodalomterapeuták nagyon nagy része már a kombinált irodalomterápiát csinálja, tehát nem csak a receptív módszerrel dolgozik, hanem nagyon sokszor az írással, a terápiás írás különböző modalitásaival is dolgozik, és most a lehető legtágabb spektrumon értelmezi a szöveget.
Fordítsuk ezt le egy kicsit laikusra, mert a kombináltból azért lehet sejteni, de akkor pontosan meséld el nekünk, hogy akkor mit kombinálnak, mivel a terapeuták.
Az irodalomterápiában, mondjuk így most, hogy a klasszikus biblioterápia, az elég gyakran receptív módban dolgozik. Ugye a receptív mód az azt jelenti, hogy mondjuk én kiválasztok egy témához egy verset vagy novellát, behozom a csoportfoglalkozásra, és arra kérlek benneteket, résztvevőket, hogy ezt olvassuk el együtt, és beszélgessünk róla. Ugye a receptív mód azt jelenti, hogy befogadásra épülő, tehát aki ott részt vesz, az meghallgatja ezt a művet, együtt is olvassuk, tehát látja is, és reflektál rá. Nyilván ez a reflexió történik a szövegre magára, tehát az irodalmi szöveg rétegeivel lehet foglalkozni, jelentés rétegeivel, és azzal a témával, ami ott feltárul, vagy amire meghívja az olvasót a mű. És aztán természetesen az olvasó, vagy a befogadó, aki részt vesz ott velünk a foglalkozáson, elkezdheti saját magát is keresni a szövegben, tehát egyre személyesebbé is válhat akár ez a beszélgetés, és elkezdheti a saját élete problémáit belevetíteni, azokról gondolkodni a művek segítségével. Tehát a receptív mód, ez a klasszikus biblioterápiás mód, azt jelenti, hogy művek befogadására épülő terápia. Amikor ezt kombináljuk, akkor pedig azt jelenti, hogy egy aktív módot is beviszünk a munkánkba, ami azt jelenti, hogy a résztvevőt arra kérjük, hogy alkosson is szöveget, tehát ne csak arról legyen szó, hogy elolvassuk együtt egy szerzőnek a művét, és arra reflektálunk, akár általános síkon, értelmezésben, akár nagyon személyes szinten is, hogy bennünket hogyan szólít meg a mű, például személyes élettörténetünk felől nézve, hogyan érint meg a mű, hanem azt is kérjük a résztvevőtől, hogy ő maga írjon. Ugye ez a kombináció az aktív formájával az irodalomterápiának, ami már a terápiás írás különféle fajtáit jelenti, meg a kreatív írást. Régebben ennek nem volt olyan nagy hagyománya Magyarországon. Tehát néha írtak is valamennyit, de inkább a receptív módon volt a hangsúly, és néha volt valamilyen aktív terápiás feladat. Ma már ez nem így van. Tehát ezért úgy nagyjából lehet látni, hogy a 2000-es évektől, ahogy egyébként az amerikai szakirodalomban is megjelent meg a nemzetközi szakirodalomban az, hogy egy irodalomterapeuta az már a szövegekkel vihető munka minden rétegével dolgozik, a receptív meg az aktív módokkal is. Azóta már nálunk is ez megy. Az irodalomterapeuták nagy része, aki ma a piacon dolgozik, már ezt a kombinált módot csinálja, tehát visz be verset, novellát, regény részletet, bármilyen szöveget, valaki dalszöveget is, és működik a receptív mód, tehát amikor befogadásra épül, és nagyon sokszor írunk is a kliensekkel különböző szövegeket, és azokkal ugyanúgy dolgozunk aztán, mint a versekkel, novellákkal, regényekkel. Tehát a kliens által írt szöveg, a résztvevő által írt szöveg ugyanúgy bekerül a csoport folyamatba, és azzal elkezdünk dolgozni, hogy ott mi jelenik meg abban, amit ő írt, Ezek a gyakorlatok, írásgyakorlatok lehetnek, struktúrált gyakorlatok, vagy szabadírások is. Ezzel elég sokat foglalkoztam én a tavaly megjelent könyvemben, ha valakit ez érdekel, akkor ki is próbálhatja önsegítő jelleggel is akár ezeket az írásgyakorlatokat. Szerintem ez nagyon fontos, tehát nekem most ez az új irány, amiben igyekszem továbbképezni magamat a terápiás írásban, nagyon fontosnak tartom, és mivel Magyarországon ennek olyan nagy hagyománya nincs, ezért gondoltam, hogy jó is, hogyha minél nagyobb arányban bevisszük az irodalomterápiába.
Éppen lehet azt mondani, hogy ha most ebben a pillanatban nem is, de hogy akkor a jövőben az irodalomterapeuta, vagy a biblioterapeuta egyben írásterapeuta is lesz?
Abszolút, abszolút, mert hogy az írásterápia ma már nagyon sok esetben, tehát amikor irodalomterapeutákról beszélünk, én közben látom a nemzetközi kollégáknak a munkásságát is, és azt látom, hogy ez nem válik már el ilyen élesen. Többféle fogalmat is használnak rá, tehát az egyik azt mondja, hogy bibliopoetry therapy, ahol a poetry therapy hívja azt, hogy terápiás írás is van benne. Van, aki csak poetry therapyt mond, mint például szerintem a ma legnagyobb név a Nicholas Mazza, akinek a könyve meg fog jelenni nem sokára magyarul, készül a fordítása. Nicholas Mazza például poetry therapyt mond csak, és azt mondja, hogy és abban benne van a biblioterápia, benne van az írásterápia, benne van a befogadásra épülő mód, benne van az is, amikor a kliens ír, és mindenféle formája a szövegekkel, beszéddel való munkának. Tehát ebben benne van az is, hogy egy írott szöveget olvasunk, és arról beszélünk, és benne van az is, hogy alkotunk. És az, aki irodalomterapeuta ma, tehát mondjuk próbálja követni ezeket a modernebb trendeket, és hát azt szerint dolgozni, az már mindegyiket csinálja. Tehát akkor ez magával vonja azt, hogy bizony kell foglalkozni a terápiás írással. Ennek többféle fajtája van nálunk. Jelenleg a legismertebb a kreatív írás, meg az expresszív írás. Egyszerűen azért, mert ennek van szakirodalma, és az oktatásban ez jelenik meg, meg a piacon is, ha az ember elmegy egy csoportot meglátogat, irodalomterápiás csoporton részt vesz, akkor is ezzel a kettővel találkozik, de azért ez is sokkal többféle. Tehát ha a jövőről beszélünk, szerintem, vagy én azt nagyon remélem, hogy a terápiás írásnak nagyon sokféle modalitását meg fogják ismerni azok, akik irodalomterapeutának képződnek, és ezáltal be is tudják vinni a folyamataikba. Ezeknek a folyamatoknak a nagyon nagy hányad a csoport, tehát irodalomterápiás csoport, viszont vannak egyéni folyamatok is, ez szerintem még esetleg érdekes megemlíteni. De lehetséges az, hogy valaki egyéni irodalomterápiában vesz részt, ahol ugyanúgy jelen van az olvasásra és beszélgetésre épülő mód, tehát a receptív mód, mint az, hogy írnia kell a kliensnek, és aztán azzal a szöveggel dolgoznak.
Még viszonylag könnyű elképzelni, hogy ha valaki egy ilyen csoportos egyéni foglalkozáson kap egy írási feladatot, és kiír magából valamit, akkor az róla szól, és ahhoz kapcsolódva nyilván tudtok dolgozni, és ez felhasználható az ő terápiájában. De arra lennék kíváncsi, hogy főleg egy csoportos foglalkozásnál kiválaszt szöveget, mi alapján és milyen szövegeket válaszol a terapeuta válasz szöveget, egy csoport tematika alapján a résztvevők hoznak be szövegeket, vagy hogy megy ez?
Vannak tematikus csoportok, tehát amit úgy is hirdet meg az irodalomterapeuta, hogy ez valamiről szól. Tehát mondjuk a csoport témája a női identitás, vagy a csoport témája a párkapcsolati nehézségek, vagy a csoport témája a szülői szerep, és a gyermekeinkkel való viszony. Tehát nagyon sokféle témája is lehet egy csoportnak, ezt akkor úgy is hirdeti az irodalomterapeuta, hogy erről szól a csoport, és akkor értelemszerűen ehhez a témához választ szövegeket az irodalomterapeuta, tehát azért az esetek legnagyobb hányadában az irodalomterapeuta választja a szövegeket. Ezt azért mondom így, mert előfordul az, hogy megkéri a csoporttagokat, hogy hozzanak valamilyen szempont szerint számukra kedves szöveget, ami mondjuk már segített nekik, vagy ami bizonyos téma kapcsán megérintette őket, vagy saját írást hoznak korábbi időkből, bár sokkal jobban szeretünk olyan szöveggel dolgozni, ami akkor született, amikor a csoport tartott, hiszen akkor az abban a folyamatban született, de egyébként maga a csoportvezető, a facilitátor, az irodalomterapeuta az, aki választ, többnyire egy tematika mentén. És akkor ugye a tematikát azt megtervezi előre az irodalomterapeuta, tehát ha meghirdette ezt a csoportot, nyilván van a fejében egy koncepció, hogy miről fog szólni ez a csoport, milyen céllal fog működni, miben fog segíteni a résztvevőknek, akik eljönnek arra a témára, vagy jelentkeznek. És akkor úgy építi fel a csoportot, hogy bizonyos célok mentén, hogy miben fogja segíteni a csoporttagokat ez a folyamat, emel be résztémákat és hozzá szövegeket, tehát ezeket neki kell tudni, hogy mondjuk mik lennének azok a versek, novellák, regények, dalszövegek, egyéb típusú szövegek, amik alkalmasak lennének egy-egy téma, személyes síkú feldolgozására. És akkor ülésről ülésre, mert hogy azért folyamatban dolgozik többnyire az irodalomterapeuta, előveszik ezeket a résztémákat, és hozzá a megfelelő szöveget, illetve azt az írásgyakorlatot, amit az irodalomterapeuta betervezett, annak a reményében, hogy azzal fogja segíteni a csoporttagokat a témával való munkában. Hát a cél az, hogy a kitűzött témában kapjanak segítséget a csoporttagok, illetve hogy azzal a témával tudjanak dolgozni, amiben az irodalmi szövegek egy mentálhigiénis eszközként lesznek jelen. A legfontosabb a kliens problémája lesz, amit hoz az ülésekre, meg az ő élettörténete, az ő élethelyzetei, amiket behoz, és ezekkel azon keresztül foglalkoznak, hogy elővesznek egy-egy irodalmi művet, illetve írásgyakorlatot. A másik mód vagy lehetőség az, hogy általános a csoport. Tehát amikor azt hirdetjük meg, hogy gyertek el a Találkozások című személyközpontú csoportunkra, akkor az egy általános csoport, az csak egy nyitott felnőtt csoportként hirdetjük, oda bárki jöhet, tehát nincs semmilyen megkötés, hogy milyen témával dolgozunk, az is mindegy, hogy férfiak vagy nők jönnek, az is mindegy, hogy milyen életkorúak. És akkor ott például úgy próbálunk szövegeket fölkínálni az egyesülések során, hogy azok olyan témákról szóljanak, amelyek minden ember életében felbukkannak. Tehát például nagy létkérdésekkel foglalkozunk, egzisztenciális problémákkal foglalkozunk. A pandémia óta például nagyon gyakran az egzisztenciális pszichológiának a nagy témáival dolgozunk. Tehát ahhoz választunk egy verset, mondjuk, hogy hogyan van jelen az életünkben az elszigeteltség, a szabadság, az értelem nélküliség, vagy az értelemkeresés, az élet elmúlásának a szorongató érzése, tehát ugye ezek a nagy egzisztenciális témák, és például, hogyha nincs egy konkrét kitűzött témánk, akkor ehhez választunk verseket, novellákat, egyéb szövegeket, bevisszük az ülésre, és ezekről indul el egy beszélgetés, amiben, tehát a beszélgetés során van arra módja a résztvevőnek, hogy általános síkon maradjon, tehát, hogy tulajdonképpen magáról a szövegről beszélgessen csak, miközben nyilván gondolkodik önmagáról, de ezt nem mindig mondja el, és nem is kötelező elmondania. Tehát nem kell neki feltétlenül és mindenáron feltárulkoznia a folyamat során, de nagyon gyakran, amikor mélyülnek ezek az ülések és folyamatok, főleg a zárt csoportokban előfordul, hogy a résztvevők nagyon mélyre tudnak menni. Tehát a szövegekkel való munka elindít bennük a saját életükkel, témáikkal, problémáikkal egy nagyon, nagyon mély lélektani munkát, és akkor természetesen már olyan dolgokat is feltárnak magukból, a lelkükből, az életükből, amit mondjuk egy egyszeri találkozás során nem biztos, hogy szívesen elmondanának. És akkor ebben kapnak segítséget a csoporttól, meg az irodalomterapeutától, hogy ezekkel tudjanak dolgozni.
Hogy néz ki az egyéni terápia?
Az egyéni terápiában nyilván ott egy segítő szakember dolgozik a klienssel. Az irodalomterápiát, mint módszert nagyon sokféle segítő szakember használja, tehát lehet ez a segítő szakember egy mentálhigiénis szakember, egy mentálhigiénis segítő, lehet pszichológus, lehet pszichiáter, lehet valamilyen olyan terápiás segítő, aki például függőkkel dolgozik, jellemzően ők azok, akik egyéni irodalomterápiákat visznek, és akkor ott a klienssel nyilván van egy szerződésük, tehát egy folyamat, amire szerződtek, aminek az elején megbeszélik azt, hogy mivel érkezett a kliens, miben vár segítséget, és akkor arra tudnak tervezni, tehát ennek az egyéni folyamatnak a része lesz az, hogy irodalomterápiás elemeket is alkalmaznak. Sokan kombinálják ezt, tehát például van olyan, hogy család- és párterápiába visznek be irodalomterápiás elemeket, van, aki egzisztenciális terápiát csinál, irodalomterápiás elemekkel, egyéniben is, csoportban is, tehát nagyon sok módja van annak. Van, aki coaching folyamatba visz be, coach kollégák, őket nem említettem eddig, de nagyon fontos, hogy a coachok is használnak irodalomterápiát, és a coach is tipikusan olyan segítő szakember, aki egyéniben is, meg csoportos folyamatban is dolgozik, tehát egyéniben is visznek a coachok is irodalomterápiás elemeket a munkájukba. Tehát tulajdonképpen ez ugyanolyan művészetterápiás módszer, mint bármelyik másik, és nagyon sokféle segítő folyamathoz és munkához társítható.
Mi az a maximális terjedelme a műveknek, amiket feldolgoztok? Említetted a novellát is. Azt ismernie kell a résztvevőknek, vagy ahogy folyamatosan haladtok az ülések során, úgy ismerik meg, jobb be, ha ismerik, vagy jobb, ha csak egyszerre ismerik meg, és akkor spontánabbak a folyamatok?
Mindegyikben van valami, amit mondasz, tehát teljesen jó a kérdés. Szerintem nagyon fontos a spontán megismerés hatása. Amikor mondjuk a foglalkozáson meghallasz egy verset, amit én felolvasok ott akkor hangosan, látod is a szöveget, és elemi erővel robban be az az érzés, amivel téged megszólít az a vers, az teljesen más, mint mikor azt mondom, hogy ezt akkor légy szíves olvasd el, és egy hónap múlva beszélgetünk róla, vagy egy hét múlva, vagy pár nap múlva. Az, ahogy ott megérint, az lesz egy olyan ösztönös rákapcsolódás a szövegre, ami által majd fogunk tudni foglalkozni azzal, hogy téged hogy érint. Az egyik kérdés, hogy amúgy milyen a szöveg, amivel dolgozunk, milyen jelentésrétegei vannak, hogyan tudjuk értelmezni. Ez ugye az irodalmi síkon való értelmezés. És aztán, hogy ebből mi a személyes, ami téged megszólít, akár egy verssor, vagy egy szó, vagy bármi olyan, amilyen gondolatot téged, benned elindít, amiben téged megszólít az a vers, lehet, hogy nincs is konkrétan beleírva az a téma, ami benned felmerül akkor, amikor először meghallod azt, hogy elemi erővel, nem tudom ezt jobban mondani, de talán érted, hogy...
Persze.
És akkor ugye abban benne van a katarzis is, amikor azt mondod, hogy ez a vers, Ez azért nagyon ütős, és ez most engem nagyon megérint, és akkor el tudunk kezdeni róla beszélgetni, hogy miért. Hogy a szavak szintjén hogyan van összerakva az a vers, hogy hogyan beszél hozzád, hogy miről szól, hogy hogyan szól arról a témáról, arról neked mi a véleményed, te hogyan beszélnél más ugyanarról a témáról, hogyan vinnéd pozitív-negatív irányba másfelé a témáról való beszédet, mint mondjuk a vers, illetve hogy melyik az a része a versnek, amelyik téged személyesen megérint, azért, mert mondjuk előhív belőled egy olyan saját élményt, amivel szeretnél, vagy hát akkor, ha nem is szeretnél, de ott elkezdesz foglalkozni. Tehát szerintem nagyon fontos ez a spontán hatás, és ezt meg is tudjuk csinálni akkor, ha rövidebb a szöveg. Ezért is mondtam, hogy mind a kettő jó, amit mondtál, mert az egyik, amikor beviszem a foglalkozásra a rövidebb szöveget, amit ott el tudunk olvasni, ez értelemszerűen akkor vers tud lenni, meg novella, novellából is a rövidebb. Mert ha beviszek egy olyan novellát, amit 20 percig olvasok fel, egy másfél-két órás csoport folyamatban, az úgy nem jó, mert az túl hosszú. Tehát ha a novella meg a regény tud lenni, és meg a dalszöveg nagyon sok esetben a dalszöveg is, zenével vagy zene nélkül, attól függ, hogy ki hogy használja, de ezek a rövidebb szövegek tudnak azok lenni, amikkel ezt meg tudjuk csinálni, amit mondok, hogy én azért így viszem, hogy ott találkozzál vele először, és ott a spontán rákapcsolódás legyen a szöveg világára, meg arra, ami benned feltárul a szöveg hatására. És aztán természetesen vannak azok a csoportmunkáink, amikor hosszabb szöveggel dolgozunk, de hát azt azért nehéz lenne megcsinálni, hogy egy egész regényt ott azonnal olvassunk-e, tekintve, hogy időkorlátos az ülés. Tehát egy ülés azért másfél-két órás szokott lenni, nagyon ritkán vannak hosszabb folyamataink, úgy értem, hogy egy napra vetítve, tehát hogy mondjuk egy egynapos workshop, vagy egy hétvége. De hát ott se tudunk egy regényt végigolvasni akkor. Olyan viszont van, hogy az irodalomterápiás folyamat során együtt olvasunk egy regényt, akkor viszont azt haza kell vinni, vagy otthon is kell csinálni, mert egyszerűen praktikusan nem tudjuk megoldani, hogy a szöveg minden részletével való ismerkedés az ülésen történjen, akkor pedig azt kérjük a klienstől, hogy otthon olvassa a regényt, és az üléseken pedig előveszünk egy-egy olyan részt, amivel mérehatóban foglalkozunk közösen, de abszolút vannak olyan irodalomterápiás csoportok, amelyek regényekkel dolgoznak, és nem csak úgy, hogy a terapeuta bevisz egy regény részletet, mintha az mondjuk egy novella lenne, és akkor azzal dolgozik a csoport, hanem hogy bizony végig mennek az egész regényen, és több ilyen regényes csoport is volt már, meg van is, amit a kollégák tartanak, és azok így működnek, hogy hát akkor otthon is kell dolgozni a szöveggel, de természetesen ott az ülésen is elővesznek bizonyos részleteket, és akkor arról beszélnek. Tehát ez igazából attól függ, hogy milyen hosszú a folyamat, hogy milyen célokkal működik a csoport, és abban az irodalomterapeuta találja ki, hogy hogyan fog elférni a szöveg, hogyan fog elférni időben is a szöveggel való munka.
Gondolom meséket is szoktatok.
Abszolút.
És hogy akkor ez így, ez a biblioterápia, ez lefedi a meseterápia fogalmát, vagy inkább csak egy pici szegmens, tehát hogy ne mossuk össze.
Azért nem, mert az egy másik módszer. Tehát azért volt, amikor karöltve jártak, tehát Magyarországon is azért szerintem nyugodtan lehet mondani, hogy a legismertebb képviselője a meseterápia egy ágának, a Boldizsár Ildikó és metamorfózész meseterápia, nagyon sokáig karöltve járt a klasszikus biblioterápiával, ami azt is jelentette, hogy voltak szakmai összefonódások, tehát nem különült ez el annyira élesen, de azért eltelt azóta nagyon sok év, és bizony ezek külön módszerek lettek. Tehát a meseterápia az egy önálló módszer, és nem is csak Boldizsár Ildikói, hanem nagyon sokféle meseterápia létezik már Magyarországon is, különálló módszerként. Az irodalomterapeutáknak nagyon nagy hányada képződött valamelyik meseterápiás módszerben is, és szereti ezeket kombinálni. Egyébként tényleg többen is így csináljuk, hogy mivel érdekel minket a mesével való terápiás munka, de tudjuk, hogy ez egy önálló módszer, elmegyünk és elkezdünk abban is képződni egy picit, hogy akkor ott is ismerjük meg azt a módszertant, és be tudjuk vinni az irodalomterápiába annak elemeit. Tehát többnyire azt csináljuk, hogy bekeverjük a valamelyik típusú meseterápiának az elemeit a munkánkba, illetve azt nagyon gyakran csináljuk, hogy viszünk be mesét, de nem meseterápiás módon dolgozunk vele, hanem irodalomterápiás módon, tehát a mese ugyanúgy van ott, mint bármilyen más szöveg, és ugyanúgy dolgozunk vele, mint bármilyen, mondjuk egy novellával. Nagyon gyakran szerepel népmese is, meg műmese is a szövegválasztásaink között.
Én még arról szeretnélek kicsit faggatni, hogy hogyan is hat az irodalomterápia. Ugye erről beszéltél már, viszont engem az olyan szempontból is érdekelne, hogy ez a hatás mire képes hatni, és mire nem. Tehát mire való az irodalomterápia, és mire nem.
Amire a leggyakrabban használjuk, az irodalomterápiás eszközök által, tehát az irodalmi szövegek, egyéb szövegek olvasása, az arról való beszélgetés által és az írásos gyakorlatok által a kliens tudjon ránézni egy picit más fényben a saját életére. Ezt talán így lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni. Tehát az a célunk vele, arra jó, hogy ezáltal, amikor elkezdünk ezekkel a módszerekkel dolgozni, amikről eddig beszéltünk, akkor neked módod van arra, hogy ránéz az életedre. Hogy vagy a kapcsolataiddal, mik a most számodra feszítő kérdések, mik azok a problémák, amikkel kéne foglalkozni, de mondjuk eddig nem indultál neki, mert nagyon fájdalmas. Hogyha vannak konfliktusok, nyilván mindenkinek az életében vannak, akkor hol vagy te azokban? Tehát egészen más perspektívából enged rátekinteni az életünkre ez a módszer. Nem csak azáltal, hogy dolgozunk a szövegekkel meg az írással, hanem azáltal is, hogyha csoportban dolgozunk, akkor ott vannak a többiek is a csoportban. Ahogyan ők beszélnek a szövegekről, meg amilyen írásokat ők hoznak, amikor írnak, az egy olyan másik perspektívát kínál a számunkra, a saját életünkre is. Ami akkor nem adatik meg, hogyha egyedül olvasunk. Egyébként valamennyire igen, tehát hogyha előveszel egy jó, mit tudom én, verses kötetet, vagy egy novellás kötetet, vagy egy regényt, akkor bizony kínálja az a könyv a másik perspektívát nagyon gyakran, tehát nem csak azt biztosítja neked, hogy a saját értelmezési hálódban maradj, hanem rá tudsz csodálkozni, rá tudsz tekinteni.
Nem sok ére.
Igen, tehát akár új megoldásokra is rá tudsz tekinteni, vagy rá tudsz tekinteni arra, hogy hát akkor te most elakadtál valahol, és rájössz arra, hogy kell egy további segítség. Nagyon sokszor az irodalomterápia abban nyújt segítséget a számunkra, azoknak, akik ugye részt vesznek benne, hogy el tudjunk kezdeni más módon rátekinteni az életünkre. Ez jelenti a jelent is, Tehát, hogy a jelen életünkben, az itt és mostunkban mik azok a dolgok, amiken jó lenne mondjuk változtatni, mi kellene a változtatáshoz ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk működtetni a kapcsolatainkat, például mi kell ahhoz. Nagyon sokszor, ha csoportban dolgozunk, ott a csoportban is kapjuk a visszajelzéseket a többiektől arra vonatkozóan, hogy ők mit tennének a helyünkben, vagy hogy a viselkedésünkben mi az, ami zavaró az emberek számára. Nagyon sok olyan eleme is van az irodalomterápiás munkának, ami nem csak a szöveg hatása, hanem egyáltalán az interpersonális hatás, tehát hogy ott emberekkel találkozunk ebben az irodalomterápiában, akik valahogy reagálnak egyrészt a mi értelmezéseinkre, másrészt a mi írásainkra, harmadrészt pedig arra, amit mondunk, meg ahogyan mondjuk. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex dolog tud lenni, és ez a legfontosabb hozadéka szerintem, hogy tulajdonképpen az általános életviteli kérdéseinkben, elakadásainkban tud új perspektívákat kínálni, és nagyon sok esetben az irodalomterápiát konkrét célokkal is használják. Ha például mondjuk egy börtönben használják, amire van, hála Istennek, elég sok példa Magyarországon is, akkor ott az a cél, hogy a szociális készségei javuljanak a fogvatartottaknak, mert hogy az egész folyamatnak az a kimenete kellene, hogy legyen, hogy amikor ő kikerül a börtönből, akkor jobban tudja működtetni a társadalomban a kapcsolatait, illetve hogy nyilván ne sodródjon vissza megint olyan tettekbe, ami által bekerül a börtönbe. Tehát, hogy ott egy nagyon konkrét hatás lesz az, hogy a foglalkozásokon javítani tudjuk az ő szociális készségeit, a magatartását is, a kulturáltságát is, igen, a szövegértési készségét is, mert hogyha mondjuk ő egy funkcionális vagy valódi, nem csak funkcionális analfabéta, akkor neki fontos az, hogy az érzelmei kifejezésében megtanul egy agressziómentes módot. Vagy mondjuk, ha betegekről beszélünk, nagyon sokszor használják az irodalomterápiát valamilyen betegek körében, nagyon sokféle beteg körben. Tehát például pszichiátrián, függőknél, daganatos betegeknél eléggé szép hagyománya van most már Magyarországon ennek, hogy használják az irodalomterápiát. Ott abban tud segíteni a módszer, hogy például a függő el tudja kezdeni kifejezni az érzéseit, amivel tipikusan egy függő személyiség szerkezetnek problémája van, hogy kapcsolódjon másokhoz, meg hogy érzelmeket fejezzen ki. Hát az irodalomterápia arra biztos nagyon jó, hogy megtanít arra, hogy hogyan lehet kifejezni. Egyáltalán mik azok az érzések, amik bennem vannak, azokra rá tudok ismerni egy-egy szövegben, vagy ki tud jönni egy írásgyakorlatban. Tehát ott például az tud lenni egy nagyon nagy segítség, abban tud fejleszteni. Vagy nagyon sok esetben olyan betegeknél használják az irodalomterápiát, akik mondjuk nem gyógyulnak ki abból a betegségből, amiük van. De például jobban érezhetik magukat. Tehát, hogy egy kedélyjavításra is jó ez a módszer, hogy azokban az órákban, amikor ott vannak a csoportban, akkor egy kicsit jobb az élet, vagy elviselhetőbb az élet, vagy túlélhetőbb az a betegség, amiben vannak. Éppen tegnap volt egy irodalomterápiás konferenciánk, ott az utolsó előadó az idősek irodalomterápiájáról beszélt, és pont ezt hangsúlyozta ki, hogy idős otthonban, ami egy nagyon inger szegény közeg tud lenni, azoknak az időseknek, akik ott részt vesznek, a törődés pillanatai azok, amikor ott ülnek az irodalomterápián, ahol figyelmet kapnak, ahol szeretetet kapnak, ahol elfogadást kapnak, ahol meghallgatják őket. Mert hogy pont ez hiányzik az életükből, hiszen nagy arányban el vannak szakítva a családjaiktól, vagy nagyon ritkán tudnak velük kommunikálni, és akkor ott az irodalomterápia abban tudja őket segíteni, hogy mindazt kínálja, ami egy emberi élethez szükséges, a kapcsolódásnak a lehetőségét.
Most lehet, hogy meg fogsz kövezni, de nekem, ahogy itt hallgattalak, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az irodalomterápia, akkor az a pszichológia a svájci bicskája. Tehát, hogy annyiféle funkciója lehet, hogy...
Abszolút, így
hogy,
van.
Aki mondjuk ehhez ért, az előkaphatja ezt a svájci bicskát, megkeresi a megfelelő eszközt, és akkor azzal a megfelelő műveletet tudja elvégezni.
Ez így van egyébként, ez teljesen így van, és komoly is. Tehát azért, aki segítő szakemberként dolgozik, hogyha megfigyelitek, aki ezt komolyan csinálja, nagyon sokféle módszerben képződik, és abból egy az irodalomterápia mondjuk, és ahogy látja, hogy a kliensnek miben van szüksége segítségre, hol egyik módszert húzza elő, hol a másikat.
Tehát és akkor
viszonylag ritka, hogy csak egyel dolgozik.
Ez a kérdésem, hogy hát nem mindegy, hogy a svájci bicska kinél van. Mitől lesz valaki jó irodalomterápiás szakember? Tehát mire, ha mondjuk valaki kér tőled, hogy ajánlj neki egy irodalomterápiás szakembert név szerint, akkor te milyen szempontokat futtatsz végig az agyadon, mielőtt összepárosítod a kérdezőt az ajánlott személlyel?
Szerintem nagyon fontos a képzés. Nyilván ezt azért is mondom, mert én magam is foglalkozom kiképzéssel. Tehát az, hogy az irodalomterapeutának legyen meg a kellő szakmai ismerete, elméleti és gyakorlati ismerete erről a módszerről. Én azért nem hiszek abban, hogy a nagyon rövid képzések megadják ezt. Tehát én például nem szívesen ajánlok olyan képzést senkinek, aki tanulni szeretne, ami túl rövid. Nem azért, mert ez a mániám, hanem mert egyszerűen meggyőződésem, hogy a tudást valahol össze kell szedni, és azt nem lehet pár hónap alatt. Tehát azért az fontos, hogy egy viszonylag hosszabb és mélyebb folyamatban képződjön az, aki irodalomterapeuta lesz, és emellett bizony nagyon fontos szerintem a személyisége. Tehát a személyisége ugyanúgy, mint bármilyen segítő szakembernek, egy nagyon fontos munkaeszköze lesz az irodalomterapeutának is, és ez azt is jelenti bizony, hogy ő bármennyit is tanul bárhol, ha ő nem olyan személyiség, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy más emberekkel ilyen intim témákban dolgozzon, akkor akármennyit is fog tanulni, nem lesz belőle jó irodalomterapeuta. Én ezt gondolom, de ez az én véleményem. Az viszont nem magánvélemény, hogy a személyiségünkkel való foglalkozás nagyon fontos, tehát ezért például a komolyabb képzésekben van önismereti modul, ahol az irodalomterapeuta tud dolgozni a saját személyiségével, meg a saját elakadásaival, témáival is, azért, hogy amikor majd a klienssel fog kezdeni dolgozni, akkor erre ő felkészült legyen. Tehát szerintem nagyon fontos a felkészültség, viszont az is nagyon fontos, és ezt hadd mondjam el, hogy a kliens maga is, és ezt csak ő tudja majd meglátni, hogy dönthet arról, és meg tudja ítélni, hogy ő mennyire tud kapcsolódni ahhoz a segítő szakemberhez, akihez eljut. És ez nem csak az irodalomterápiára érvényes, ezt mindig szoktam mondani azokhoz, akik hozzám járnak, hogyha azt érzik, hogy nekik egy bizonyos irodalomterapeutával, vagy bármilyen más segítő szakemberrel nem célra vezető a munka, tehát úgy érzi, hogy nem halad, akkor ez nem biztos, hogy az ő hibája, hanem ők nem passzolnak össze, vagy az, ahogyan az a segítő szakember dolgozik, amilyen módszerrel dolgozik, ahogyan dolgozik, vagy amilyen a személyisége, az egyszerűen nem passzol. És lehet, hogy valaki másnál pedig fog tudni kapni segítséget, és ezt én így kívülről nem fogom tudni megmondani. Tehát ezt majd csak azt fogja tudni, aki elmegy ahhoz a segítő szakemberhez, és ahhoz az irodalomterapeutához is akár, és megtapasztalja, hogy ő ott meg tudja kapni azt a közeget, amiben ő fel tud tárulkozni, és amiben ő haladni tud, fejlődni tud, vagy nem. És ez nagyon-nagyon egyéni. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolom, hogyha azt érzi, hogy nem halad egy segítő folyamatban, akkor próbálkozzon más folyamatokban és segítő szakembereknél, mert lehet, hogy nagy meglepetések fogják érni, hogy nem az ő készülékében van feltétlenül a hiba, hanem igen, nagyon fontos az, hogy milyen módon dolgozik az irodalomterapeuta is, milyen személyiség. Egyetlen mit ért azon, hogy irodalomterápia, mert hogyha elmegyünk egy meghirdetett irodalomterápiára, akkor láthatjuk, hogy nagyon széles spektrumon mozog az, hogy mit értenek az irodalomterapeuták azon, hogy mi az irodalomterápia, és hogy ők hogyan alkalmazzák ezt. Ez nyilván függ attól, hogy hol képződtek, tehát hogy mire képezték őket, hogy mit is kell csinálni, meg hogy mit hisznek, tehát hogy például mi az alapszakmájuk. Tehát egy könyvtáros, egy pszichológus, egy irodalomelmélettel foglalkozó irodalomterapeuta egészen más módon nyúl ehhez a módszerhez, és van olyan kliens, akinek ez jobban bejön, és van olyan, akinek pedig nem annyira, akkor el kell menni egy másikba.
Hát, hogy ilyen van, igen.
Irodalomterapeutának hatalmas műveltségűnek kell lennie, és hogy ez mennyiben befolyásolja a ti munkátokat, illetve a hatékonyságot?
Nagyon befolyásolja, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Ezért is nem lehet rövid idő alatt ezt megtanulni. Tehát, hogyha valakinek nincsen olvasottsága, nincsen viszonya, személyes, szenvedélyes viszonya az olvasáshoz, és nem ismer elég szöveget, az elég nagy bajban van, mert egy hosszabb, rövidebb képzés alatt se tudja felszedni feltétlenül azt a szövegrepertoárt, nulláról mondjuk, amivel aztán biztonsággal fog tudni dolgozni. És emellé, hogy ő neki azért olvasottnak kell lenni, meg kell, hogy már legyen egy tájékozottsága az irodalmi művek között, emellett folyamatosan is intenzív olvasónak kell lennie. Tehát egy irodalomterapeuta azért úgy dolgozik, hogy folyamatosan keresi a szövegeket, és ami új megjelenés, tehát új kötetek, új versek, új novellák, új regények, ő folyamatosan figyel, és nem csak a saját kedvére olvas, hanem bizony úgy is, hogy na, akkor ehhez a témához ez a szöveg nagyon jó lesz. És sokszor egyébként a kollégák is segítenek, tehát hogyha valamilyen témához nem találjuk meg azt a szöveget, amit igazán jónak érzünk, akkor egymástól is kérünk tanácsot. És egyébként most csináltunk ehhez egy nagyon jó könyvet is, amit tudnak használni az irodalomterapeuták, ez a Szöveglelő című kötetünk, amiből, hogyha témához keres szöveget, meg tudja találni, mert egyáltalán nem biztos, hogy pont ismer olyan szöveget, ami kell, de azért szerintem az igazán jó irodalomterapeuták nagyon, nagyon sokat is tudnak arról, tehát hogyha fölteszel neki tulajdonképpen bármilyen témát és kérdést, fog tudni mondani példákat olyan versekre, novellákra, regényekre, de a szövegekre, egyebekre, amikkel lehetne dolgozni. Ez egy nagyon fontos kérdés.
És akkor gyakorlatilag ez is egy ilyen élethosszig tartó tanulás.
Abszolút élethosszig tartó tanulás, tehát folyamatosan keressük a jó szöveget, sokszor egymással is megosztjuk, hogy találtunk, akkor a másik is elkezdi azt használni. Nem tilos ellesni se egymástól ötleteket ebben az ügyben. Sokan a képzés során szedik föl ezeknek az ötleteknek egy részét, tehát ott ismerik meg mondjuk azokat a szövegeket, amiket nagy hatékonysággal be tudnak vinni, és utána maguk is elkezdenek keresni. De egy alapműveltség ebben szerintem nagyon fontos. Most azért sok helyen már felvételiztetünk is ilyen módon. A felvételi egyik kérdése, hogy mit olvas? Ha semmit, az baj. Vagy hogyha mondjuk egy éven belül nem tud mondani egy olyan szép irodalmi művet, ami nagy hatást tett rá, mint olvasóra, és amit mondjuk meg tudnak nevezni. Az, hogy van mögötte egy megrakott könyvespolc, amiről nem olvas, az nem lesz elég. Azért neki egy intenzíven olvasó, az irodalommal, személyes kapcsolatban levő embernek kell lenni.
De nem csak a kortárs irodalommal, ugye?
Nem, abszolút nem. Tehát minden. Abszolút a klasszikusok is, és nagyon sokszor viszünk klasszikust is, amik nagyon jól működne.
Van olyan, hogy valaki, valamelyik szerző ilyen divatos lesz a terapeuták között? Vagy neked például van olyan, akit azt mondod, hogy ha végignézem, milyen szöveget használok, akkor ennek és ennek a szerzőnek a művei felül reprezentáltak?
Minden irodalomterapeutának vannak személyes kedvencei, azért, mert saját magát nem tudja megtagadni, tehát, hogy vannak azok a szövegek, amelyek szerinte nagyon jók, azokat beviszi a csoportjaira, és hogyha a csoport is fogékony rá, akkor az nála egybevált szöveg lesz, valószínű, hogy amikor a bizonyos témához viszi a szöveget, akkor az nála elő fog kerülni. És vannak olyan szövegek is, amelyek általános Jolly Jokerek, tehát a legtöbb irodalomterapeuta valamikor előveszi, tehát van egy-egy olyan vers, novella, mese, amit elő szoktak húzni az irodalomterapeuták egy-egy
témánál. Mondanál egy ilyet?
Hát például szerintem a Lótilkó szárnyai ilyen, az egy tungusz népmese, amit meseterápiás módon is fel lehet dolgozni, és egyébként a metamorfózis képzésben van is erre példa, hogy ez megtörténik. És a Lótilkó szárnyait az például a nehézségekkel való megküzdéshez, a szabadság témájához, a nehéz élethelyzetekkel való megküzdéshez mindig szokták vinni az irodalomterapeuták, tulajdonképpen függetlenül attól, hogy milyen életkorú a csoport, tehát gyerekekhez ugyanúgy, mint felnőttekhez. És én nem is ismerek olyan irodalomterapeutát, aki valaha ne vitte volna már legalább egyszer a Lótilkó szárnyait a folyamatába. És hát vannak olyan kortárs magyar szerzők, írók, költők, akiknek a művei nagyon népszerűvé válnak időről időre az irodalomterapeuták között. Ez meg úgy működik, hogy a képzésükben az irodalomterapeuták találkoznak ezekkel a szövegekkel, és rájönnek, hogy ezeket nagyon jól lehet használni, és amikor nekik lesz csoportjuk, akkor viszik is. Nagyon sokszor párkapcsolattal foglalkozó versek, az élet nagy egzisztenciális kérdéseivel foglalkozó novellák, Ezekből a kortárs magyar azért jó, mert a kortárs magyar szerzők nyilván ismerik azt a közeget, amiben mi most élünk, és arra tudnak közvetlenül reflektálni, tehát ezek a szövegek mindig elég népszerűek.
Mégis, amiről eddig beszéltünk, azért az valamilyen szinten az olvasáshoz kapcsolódik, még akkor is, ha lehet, hogy te olvasod föl a csoport ülésen magát a művet. És pont az előző adásunkban egy olvasáskutatóval beszélgettünk nagyon érdekes témákról. Arról is például, hogy hogyan változnak az olvasási, meg egyáltalán az írott szövegfogyasztási szokások. És arra lennék kíváncsi, hogy ennek te látod-e hatását a ti munkátokra? Röviden csak arra gondolok, hogy nyilván az emberek manapság egyre kevesebbet olvasnak, amit olvasnak, az is inkább eltolódik ugye az online tartalmak felé, amit egyébként teljesen máshogy olvasunk, tehát ilyen szkennelő olvasással, linkek között ugrálva, hogy ez mennyire zavarja, segíti, befolyásolja azt, amit ti csináltok, vagy ezt így teljesen kívül tudjátok rekeszteni a terem falán, amikor ilyen munkával foglalkoztok.
Nem tudjuk kívül rekeszteni, de a jó hír az, hogy nagyon sokszor tudjuk ellensúlyozni. Ha valamilyen módon meg tudjuk ragadni a résztvevő figyelmét, és eljön a foglalkozásunkra, akkor is ihletet fog kapni, és élvezni fogja, ha előtte mondjuk ő nem olvasott kortárs irodalmat, vagy ha ő mondjuk nem tud írni. Ha bejön egy foglalkozásomra, ha valahogy el tudom érni, hogy bejöjjön, akkor ott fog azzal találkozni, hogy bizony kézzel kell írni. Tudom, hogy nem ír kézzel ma már, vagy sokan nem írnak kézzel. De az, hogy az érzelmekkel tudjunk dolgozni, és az jöjjön ki a munkánk során, aminek igazán van megváltoztató ereje és intenzitása, ahhoz kézzel kell majd írni. És nagyon sok esetben, amikor hozzánk kerül valaki egy egyéni vagy egy csoport folyamatba, akkor kezd el olvasni. Azért mondom, hogy ott azt a küszöböt kell valahogy átlépni, hogy bejöjjön, tehát mondjuk, hogy olyan érdekes legyen a csoporthirdetése. Nagyon sokszor bele is szoktuk írni a csoporthirdetésbe, hogy nem kell profi olvasónak lenni. Igazából még csak szeretni se kell a műértelmezést és az írást, meg ezeket egyáltalán nem is kell érteni.
Hát nem irodalomórára jönnek.
Mert hogy egyrészt nem irodalomórára fogunk menni, nem az értelmezéseken lesz a hangsúly, hanem igazából saját magunkon, a szövegek segítségével, tehát egy olyan önismereti csoportra jönnek, mint ahogy bármilyen más módszerbe is jöhetnének, és egyébként nagyon sokszor föl is fedezik azokat a szerzőket, akiket mi javasolunk, tehát mondhatjuk úgy, hogy olvasóvá válnak, vagy gyakrabban olvasóvá válnak azok, akik hozzánk jönnek. Ez konkrét tapasztalata, nem csak nekem, hanem nagyon sok irodalomterapeutának, hogy akik eljönnek az irodalomterápiára, azok megismernek új szerzőket, fölfedezik a kortárs magyar irodalmat is, mert még azok is, akik diplomás emberek, hát nyilván a saját világukban mozogva nem feltétlenül jutnak el, még a legismertebb kortárs magyar szerzőikig se. És amikor pedig eljönnek hozzánk a csoportba, és találkoznak egy-egy szövegükkel, akkor rácsodálkoznak, hogy na hát, ilyen is van. Ja, hogy ez a kortárs irodalom. Ja, hát akkor megveszem ennek a szerzőnek a verses kötetét, novellás kötetét, regényét, mert ez annyira jó, és annyira rólam szól. És akkor ott elindul az a folyamat, hogy ő olyan értelemben elkezd olvasóvá válni, hogy elkezdi felfedezni, hogy az irodalom az valami olyan, ami róla személyesen is szól. És hogyha ez korábban neki nem adatott meg az életében, hogy ilyen módon fedezze föl magának az irodalmat, akkor sajnos, de egyébként tulajdonképpen hála Istennek is, felnőtt korában fog ide eljutni. Azért mondom, hogy ha nálunk legalább eljut oda felnőtt korára, hogy olvasóvá válik, mert felfedezi az olvasás örömét, vagyis azt, hogy hozzá személyesen szólhat az irodalom, akkor nyert ügyünk van. És ez azért, hála Istennek, nagyon sokszor előfordul. Én egyébként nagyon nagy sikernek élem meg az írás hatását is, tehát mindig nagyon nagy örömmel látom, ahogy a csoportjainkban azok az emberek, akik azt mondják, hogy jaj, hát én nem tudok írni, jaj. Tehát először ugye nagyon frusztráltak, és aztán, amikor bele tudják engedni magukat a folyamatba, akkor gyönyörű látni, hogy elsodorja őket az, hogy egy kreatív írást elkészítenek, hogy elsodorja őket egy strukturált írásgyakorlat, hogy ráéreznek a szabadírás ízére, hogy már maguktól is írnak otthon, és behozzák a csoportba, hogy mit írtak. Tehát egyszerűen felfedezik azt, hogy ők is hozhatnak létre szöveget, amire valljuk be azért az életünk során viszonylag kevés módunk van, hogy megtapasztaljuk, hogy ebben is tulajdonképpen kompetens módon ki tudjuk fejezni magunkat, hogy írunk, és az irodalomterápia ennek is lehet közege. Úgyhogy abszolút azt mondanám, hogy a mai nagyon sokféle módon nem olvasó, nem író, olvasó és író világban az irodalomterápia az pozitív értelemben oda tudhatni, hogy az emberek mélyebben tudjanak találkozni a szövegek világával, úgyhogy az őket segítse.
Említetted a kézzelírást, ami hát manapság egyre kevésbé tipikus. Ez, ebben a munkában mennyire van benne grafoterápia, tehát magát a kézírást is nézitek ilyenkor, vagy azt is használjátok, vagy csak a tartalmat idézőjel?
Nem nézzük. Egyébként van olyan irodalomterapeuta, akinek van ilyen végzettsége, de nem jellemző. Amikor a kliens ír, akkor vagy ott kell írnia valamit a foglalkozás során, vagy otthon írja, és akkor behozza, és dolgozunk vele. De abszolút azzal dolgozunk egyrészt, hogy neki milyen élmény volt létrehozni az írást, tehát hogy hogyan hatott rá az a folyamat, amíg megalkotta az írást, és hogy ő mit lát benne, hogy miket hozott fel, hogyan érti ő azt a szöveget, amit megalkotott. Másrészt pedig, ha felolvassa, mert nem mindenki olvassa fel szívesen, de ha mondjuk felolvassa és megosztja a szöveget a csoporttal, akkor arra reflektálunk, amilyen érzéseket bennünk keltett az a szöveg. Tehát nem foglalkozunk annak a megalkotottsági szintjével, nem foglalkozunk magával az írásmódjával se, mert hogy igazából az az érzelmi tartalom számít, amit sikerült átdolgozni az írás folyamat során.
Picit visszakanyarodnék az előzőekhez. Én abszolút egyetértek azzal, amit a képzésről mondtál, mert én azt gondolom, hogy a képzés, tehát ez egy hatalmas felelősség, mint minden segítős gyógyító tevékenység, és gondolom a képzés során ez is kialakul, illetve ez is egyre érik, illetve ez is egy, gondolom, egy olyan képzés, hogy hatalmas fejlődésen és érésen keresztül megy keresztül a biblioterapeuta is. Honnan tudom én azt meg például, hogy nekem erre a terápiára van szükségem, tehát mehetek-e önként és dalolva a csoportotokba, hogyha megtalállak benneteket, és látom, hogy hol kell jelentkezni, vagy szükséges szakember ajánlása, és akkor ezt összekötném avval, hogy például, ugye mondtad, hogy a büntetés végrehajtásban is használjátok, hogy ott gondolom, ott nem önkéntes alapon történik ez a terápia, tehát mennyire együttműködőek?
Általában együttműködőbbek, hogyha önkéntes alapon működik, de mondjuk a börtönben az a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, amikkel részt kell venni, és aztán ott szépen rájönnek arra, hogy ez nekik jó. És aztán megérkezik az a belső motiváció, amitől ők már szívesen ülnek ott, és akkor is oda mennek, ha nem kötelező, vagy ha nem lenne kötelező. Nagyon sok esetben előfordul, hála Istennek, hogy más segítő szakember kollégák küldik hozzánk a csoporttagokat. Valaki jár egyéni terápiába, folyamatba valahová, mondjuk pszichológushoz vagy pszichiáterhez, mind a kettő elő szokott fordulni, és az a kolléga javasolja a kliensnek, hogy menjen csoportba. És úgy küldi hozzánk, hogy akkor ez lesz a csoport élménye. Nekem már nagyon sok ilyen kliensem volt, hogy tudtam róla, mert ugye ezeket mi azért megbeszéljük egymással, hogy ő jár valahova egyéni folyamatba, és azért jön a csoportba, mert az a segítő szakember, aki vele ott dolgozik, ezt javasolta. És ez nagyon jó, hogy így karöltve tudnak működni a folyamatok. Egyébként pedig, hogyha csak úgy magunktól kell ezt kitalálni, hogy menjünk vagy ne menjünk, akkor én azt javaslom, hogy nézzünk meg egy bemutató foglalkozást. Több olyan irodalomterapeuta van, aki úgy hirdeti, hogy néha tart bemutató foglalkozást, tehát meg lehet tekinteni, hogy ő hogyan dolgozik egyrészt, meg hogy milyen az a módszer, és el tudjuk dönteni, hogy az nekünk való vagy sem. A nyitott csoportoknál könnyű a helyzet, mert ugye ott nincsen egy zárt folyamat, tehát eljössz egyszer, aztán, hogyha nem tetszik, nem jössz többet, mert úgyis mindig csak egy-egy foglalkozás, mivel nyitott a csoport, az egy téma, és akkor mondjuk, ha annyira neked az nem vált be, akkor nem jössz többet. De a nyitott csoportokban is úgy van, hogy azért meg szokták szeretni, és visszajárnak. Tulajdonképpen kialakul egy olyan kemény mag, mint a zárt csoportokon, tehát akik rendszeresen jönnek, és tulajdonképpen már egy folyamatban vesznek részt, de megtehetik azt is, hogy csak egyszer jönnek, és ha úgy érzik, hogy nekik ez nem ad annyit, vagy azok az irodalomterapeuták, akik ott vannak és csinálják, az valamiért nem jön be, akkor nem jönnek többet. A zárt csoportban is meg lehet csinálni, hogy elmész a zárt csoportba. Nyilván ez egy picit nehezebb, mert ott el kellene köteleződni, de hát azért is van lemorzsolódás az átcsoportokban, mert mondjuk egy-két alkalom után van, aki úgy gondolja, hogy ez mégsem az a hely, ahol ő segítséget fog kapni. Ami egyébként szerintem nagyon nehéz, mert ahogy te is mondtad, a képzés kapcsán kell az idő. Tehát az, hogy te egy folyamat elején azt érzed, hogy még nem kaptál segítséget, vagy mondjuk esetleg rosszabbul lettél, vagy nehezebb lett, az nem azt jelenti, hogy ha mondjuk egy évig ott ülsz velük, akkor nem fog segítséget kapni. De ezt az elején nem tudod.
Biztos van olyan, hogy ugye egy ilyen csoportban, tehát ha akarod, ha nem, szembesülsz.
Bizony, bizony.
Hát igen, nem szeretem dolgokkal, és akkor előfordulhat, hogy megfutamodik az ember, mert te jó.
Persze, de hát akkor nem a csoporttal meg a módszerrel van baj, hanem azzal, hogy nem mer szembenézni azzal a kérdéssel, amivel előbb-utóbb úgyis muszáj lesz. És azért, hogyha talál egy olyan biztonságos közeget, egy olyan csoportot, meg egy olyan facilitátort, aki ebben tudja támogatni, akkor én javaslom, hogy akkor is maradjon, ha éppen annyira nem kellemes, hiszen ahogy beszéltünk róla, más perspektívában nézünk rá ilyenkor az életünkre, ez nem mindig vidám, sőt. Tehát nyilván vannak fájdalmas kérdések, és nem is véletlenül nem néztünk velük szembe addig, mert hogy nem jó. De hogy akkor azt lehet, hogy egyedül, sőt, nagyon valószínű esetek többségében nem tudjuk egyedül megcsinálni. Tehát fog kell lenni valaki, aki ebben segít. A csoport, az irodalomterápiás csoport, vagy az egyéni folyamatban az a terapeuta, aki ott van, tud ebben segíteni, és az irodalomterapeuta is tud ebben segíteni, hogy végigmenjünk azokon a témákon, vagy elkezdjünk legalább foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amikkel egyedül nagyon nehéz. És akkor ehhez fog kelleni az idő, tehát én a képzéseknél is azért tartom fontosnak, hogy hosszabb legyen, mert egyszerűen be kell, hogy érjenek azok a kérdések, meg változás folyamatok. Vannak nagy felismerések, akkor ugye mire abból cselekvés lesz, hogy tényleg változunk, az is idő. Egyszerűen idő kell ahhoz, hogy önmagunkhoz is elérkezzünk egy ilyen folyamatban, hogy fel tudjunk tárulkozni, hogy el tudjuk vállalni azt, hogy elkezdünk foglalkozni a nehéz kérdésekkel. És sok esetben egyébként nem is a terápia idejében történik meg a változás, hanem mondjuk járt hozzám valaki egy egyéves csoportra, és tudom, hogy utána, amikor az lezárult, akkor mondjuk egy-két éven belül történtek meg vele a nagy változások. És amikor ő erről beszél utólag, akkor elmondja, hogy az a csoport nagyon sokat számított abban, hogy ő elinduljon a változás útján, de nem úgy kell elképzelni, hogy bekapja a pirulát, ugye a csoportot, aztán akkor minden megoldódik, hanem bizony az idő és a türelem az nagyon fontos faktor lesz, és van, akinek mondjuk egy 100 órás csoport is csak arra elég, mert sokszor a képzésben mi 100 órát csinálunk a mi képzésünkben, mondjuk a 100 óra arra elég, hogy eljusson önmagához, és elkezdjen foglalkozni a nagy kérdésekkel. És akkor még ugye 100 órán van túl, és ugye ott indult valami. És az is lehet, hogy mondjuk feltárul a számára egy olyan nagy probléma, amivel el kell mennie mondjuk egy egyéni folyamatba. Mert mondjuk van egy olyan vesztességélménye, vagy van egy olyan elakadása, amivel akkor részletesebben kell foglalkoznia. És sokszor az irodalomterápiás csoporton így látszanak ezek, hogy na, hoppá, azt hittem, hogy ezt feldolgoztam, de úgy tűnik, hogy nem. Akkor ezzel foglalkozni kell. Akkor elmegyek vele egy segítő szakemberhez mondjuk, akivel majd csak ezzel foglalkozunk. Ugye az irodalomterápiás csoport, ha nem tematikus, nem tud annyi időt szánni arra, hogy csak az én problémámmal, annyi órában, olyan koncentráltan foglalkozzon, ami kell, és akkor ilyen módon az irodalomterápiás csoport előszobája tud lenni az egyéb terápiás folyamatoknak, mert meglátja az illető azt, hogy mikkel van még dolga.
A csoporttagok a foglalkozásokon kívül támogatják egymást?
Nagyon sokszor igen. Tehát azért én nagyon hiszek abban, hogy bár ez egy mesterséges helyzet, a csoport, de valódi kapcsolatok is jönnek létre. Nagyon sokszor a figyelemnek, a szeretetnek, az odafigyelésnek olyan foka alakul ki a csoportban, meg a bizalomnak egy olyan foka, sokszor egy olyan közösség alakul ki, és bizony olyan találkozások vannak, amelyek nagyon mélyek, és nagyon valódiak. És az nem ér véget ott, hogy kimennek a csoportszobából, hanem keresik egymás társaságát a csoporton kívül is, szövődnek barátságok, nagyon mély barátságok. Vannak olyan csoportok, amelyek mint csoport összejárnak külön is, tehát csinálnak külön mondjuk kultúrprogramokat, De a legjellemzőbb az, hogy nem feltétlenül az egész csoport, hanem néhány tagja elkezd összetartani, és közöttük szövődnek olyan összekapcsolódások, barátságok, amelyek akár egészen hosszan, tehát hosszú éveken át tartanak.
Gyerekekkel foglalkoztok, vagy ez egy felnőtt műfaj?
Abszolút nem felnőtt műfaj. Lehet gyerekekkel csinálni az irodalomterápiát, tehát az egy hiedelem csak, hogy a gyerekeknek meseterápia kell, mert azt gondolják, hogy a meseműfajjal lehet náluk legjobban dolgozni. Igazából irodalomterapeuták óvodáskortól szoktak dolgozni gyerekekkel is. Ott akkor, ha nem mesét visz, akkor gyerekirodalom tud lenni az a szöveg, amivel dolgoznak. Hála Istennek Magyarországon óvodáskorúaknak is kiváló gyerekirodalmi szövegek elérhetőek, és akkor irodalomterápiás módon nyilván a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel, tehát sok játékkal, rövidebb idő alatt, tehát azért óvodásokkal nem másfél-két órás foglalkozást tartunk, hanem ami az ő számukra még emészthető és figyelemmel tudják kísérni. Sok benne a játék, a nagy problémákról azzal a korosztállyal úgy lehet beszélgetni, hogy akkor valahogy metaforikusabb módon, áttételesebb módon, nem annyira direkt és konkrét módokon kerülnek elő a nagy kérdések feltétlen, mint a felnőtt csoportokon, de abszolút lehet. Azt lehet mondani, hogy amikortól a gyereknek már van odáig terjedő figyelme, hogy mondjuk meg tud hallgatni egy történetet, ha még nem is tud olvasni. Mert persze, ugye sokszor az óvodások már elkezdgetnek ilyesmit tanulni, de azért nem tudsz a kezébe adni feltétlenül egy verset, meg egy novellát, hogy na, akkor kövesse a szemével, és akkor értelmezzük a szöveget, mint ahogy ez egy felnőtt csoportban lenni szokott, de meg tudja hallgatni a szöveget, és tud rá reflektálni. Tehát amikor már odáig terjed a figyelme, türelme, hogy erre képes, és nyilván olyan érett is már lelkileg, hogy tud reflektálni picikét metaforikusabb, elemeltebb módon nagy kérdésekre, akkor ott az ideje annak, hogy irodalomterápiát lehet csinálni, és aztán végig tovább az általános iskolás alsósokkal, felsősökkel, középiskolásokkal is nagyon gyakran szoktunk irodalomterápiát, imádják, el se kell mondanom, hála Istennek, hogy amikor irodalomterápiát tapasztalnak középiskoláskorúak, tehát megtapasztalják, hogy ez a módszer mit tud, akkor kivétel nélkül azt szokták mondani, hogy ők már csak így szeretnének az irodalommal foglalkozni, mert hogy ez egy annyira személyes módja annak, hogy egy szöveggel találkozva magukra reflektáljanak, meg a körülöttük lévő világra és a többi emberrel is máshogy elkezdenek kapcsolódni, amire máshogy nincs lehetőségük. De vannak egyetemista csoportjaink, vannak fiatal felnőtt csoportok, idősek csoportjai, tehát nagyon tulajdonképpen óvodától fogva az egész élet során bármilyen életkori csoportnál alkalmazható ez a módszer.
Kélek, ajánlj nekünk olvasni valót. Tehát, hogyha valaki érdeklődik a irodalomterápia iránt, akár laikusként is, akkor mit javasolsz, hol kezdje?
Na most akkor egy picikét hajlik a kezem magam felé, ha nem bánod.
Egyáltalán nem.
Én azért írtam tavaly azt a könyvet, aminek az a cím, hogy Élet a sorok között, mert azt szerettem volna, hogyha valaki ismerkedni szeretne a módszerrel, akkor ezt megtehesse. És abban a könyvben van valamennyi elmélet is, de rengeteg olyan olvasmányajánlás szerepel például, hogy milyen verset, novellát, regényt vegyél elő, milyen téma kapcsán, hogyan tudsz azzal dolgozni, akár egyénileg is, és van benne rengeteg írásgyakorlat, amit el lehet végezni egyénileg is. Tehát önsegítő módon el lehet kezdeni, ismerkedni ezzel a módszerrel, és akinek megtetszik, az jöjjön el a csoportokba. A Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutai például rendszeresen hirdetnek csoportokat, amikhez lehet csatlakozni a Facebook oldalukon, ezt lehet követni. És akkor az lenne talán az ideális módja a módszerrel való ismerkedésnek, hogy van, aki elvégez pár ilyen gyakorlatot, vagy belekóstol egy ilyen csoportba, és aztán meglátja, hogy ő mennyire tud kapcsolódni ehhez a módszerhez, vagy mennyire neki való. És hát az is javasolt, hogy többet próbáljunk ki, mert nem biztos, hogy az az irodalomterapeuta, vagy az a mód, ahogy valaki dolgozik, az elsőre neki az lesz, ami az övé, hanem lehet, hogy érdemes elmenni egy másik folyamatba is, ahol meglátja azt, hogy mi az, ami ott igazán megérinti őt, vagy ahogyan ő tud dolgozni. Tehát talán ezt mondanám, hogy így tud elkezdeni ismerkedni a módszerrel, aki erre nyitott. És hát aki pedig nem is feltétlenül nagy olvasó, én azt is nagyon bíztatom, hogy vállalkozzon erre, mert nagyon megéri, és fel fogja fedezni azt, hogy az olvasás meg az írás neki személyesen is tud segíteni élni.
És ha valaki beleszeret ebbe a pszichológiai svájci bicskába, hogy az előbb apostrofáltam szemtelenül, és mélyebbre szeretne menni, akkor hogy lehet ezt megtanulni, tehát hol lehet megtanulni?
Nagyon politikailag korrekt leszek, tehát nem fogok konkrét képzéseket említeni, csak általánosságban mondom, hogy most nagyon népszerű a módszer, tehát az irodalomterápiát egyre többen keresik úgy is, hogy részt szeretnének venni benne, mint kliens, mint csoporttag, vagy mint egyéni folyamatban kliens, és úgy is nagyon népszerű, hogy egyre többen akarnak képződni. Ennek megfelelően a képzők is felfedezték azt, hogy ebben azért van lehetőség, vagyis az egész országban nagyon sokféle képzést lehet találni, a nagyobb egyetemek kínálnak. Tehát az egész országban a nagyobb egyetemeknek van irodalomterápiás képzése, de nem ezen a néven, hanem biblioterápia szakként kell keresni. Biblioterápia meg fejlesztő biblioterápia, tehát ezen a kettő néven lehet keresni. Azért ezen a néven van, mert így akreditálták annak idején az állami képzést, hogy biblioterápia, és ez így maradt. Ma már mindenki irodalomterápiának hívja, vagy a többség azért most már úgy hívja, de a lényeg az, hogy a képzéseket így kell keresni, és van belőlük rövidebb, hosszabb, tehát van kifejezetten pedagógus továbbképzés, de van olyan is, amelyik egyéves, van amelyik két éves. Én azért azt gondolom, hogy érdemes a két éveseket keresni, amiatt, amiről beszéltünk, tehát, hogy az idő nagyon fontos. És aki rövid képzésre jár, azért azt is beszokta ezt látni, hogy annyira rövid idő alatt azt a tudást sajnos nem lehet felszedni. És ami pedig a jövő, én azért nagyon szívesen megemlíteném, hogy az egyesületünk, a Magyar Irodalomterápiás Társaság nem sokára elindít egy saját képzést. És azt pedig azért tartom jónak, hogy azt is válasszák, mert oda olyanok jöhetnek majd, akik kifejezetten továbbképződni vágynak. Tehát mondjuk már nem vágynak arra, hogy még egy egyetemi diplomá miatt beüljenek az egyetemi padokba, hanem mondjuk ők már dolgoznak valahol emberekkel segítőként, de szeretnék hozzátanulni egy új módszerként az irodalomterápiát, akkor majd eljöhetnek az egyesülethez továbbképződni. Meg sokan vannak, akik elvégeznek irodalomterápiás képzést, de érzik a hiányosságaikat, akkor azt is tudják pótolni majd ebben a képzésben. Tehát egy továbbképző, meg korrigáló jellege fog tudni lenni ennek az egyesületi képzésnek. Nagyon sok egyesületnek van saját képzése, úgyhogy ez ilyen értelemben nem újdonság, csak ezt most mi sem fogjuk kezdeni.
Légy szíves, mondd el a honlapotoknak a címét, ahol ezt megtalálhatjuk majd.
A képzésről még nincs fönt a honlapon, de amúgy a honlapunk irodalomterapia.hu, ez a Magyar Irodalomterápiás Társaságnak az oldala, és van egy Facebook oldalunk is, ha így rákeresnek, hogy Magyar Irodalomterápiás Társaság, akkor megtalálják. Ott rendszeresen szoktuk ajánlani a csoportjainkat is. A honlapon általános információk vannak, a képzésről viszont még nincs, mert ez most van kialakulóban, és talán jövő tavaszra jutunk oda, hogy el tudjuk kezdeni hirdetni, reklámozni, úgyhogy majd akkor lesz érdemes erről információt keresni, de hát nagy bizakodással állok előtte, hogy ez sokak számára egy nagy lehetőség lesz.
Addig lehet érlelni a gondolatot például a mai adásban hallottak alapján.
Igen, én örülnék, hogyha sokan úgy gondolnák, hogy ebbe belevágnak, nyilván akinek ez releváns, tehát hogy ő amúgy dolgozik emberekkel már valahol, vagy arra készül, hogy segítő szakember lesz. Szerintem általában célszerű több módszerben képződni az említett okok miatt, hogy sokszor a kliens problémája, helyzete, állapota teszi kiválaszthatóvá, hogy melyik módszerét húzza elő a segítő szakember. Szóval, ha valaki érez magában vágyat arra, hogy szövegekkel és emberekkel dolgozzon egy kicsit máshogy, mint ahogy azt esetleg korábban látta vagy tette, akkor ez neki való.
Az időnk lassan a végére ér. Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elmesélted mindezeket. Én azt gondolom, ez egy végtelen hosszúságú téma, aminek most csak a felszínét lehetett megkarcolgatni egy kicsit, de hát nincs ezzel baj, és tulajdonképpen ez is volt a mai célunk, az, hogy akit esetleg ez a téma érdekel, annak egy kisebb rátekintést adjunk, illetve megadjuk azokat a fonalakat, amit fölgombolítva eljuthat egy egy mélyebb megértéshez és egy magasabb szintre is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!